Az a fejezet címe, hogy a kritikus mélyvére. Gyula nem tud korábban hazaérni, a kiállítás megnyitón kell lennie 6-kor. El kell mennem annak a szerencsétlennek a tárlatát megnézni. 50 éve nem mondta meg neki senki, hogy tehetségtelen kutyaütő. Minden piszkos munkát rám hagynak. De én most megírom. De bizony meg. Gyöngyi a pulykát 5-kor teszi be a sütőbe, a szalcilvával és gesztenyével tölti, 1,5 liter bort önt alá, 3 fej félbevágott fokhagymát köré. 2 evőkanál majorannát szor rá. Előételek, böv saláta, töltött tojás, majonézes nyelv, vineta, majonézes gomba. Az ünnepelt az ajándékról már tud, a szobájában várja. Az írószövetségben segítettek a megszerzésében és az engedély kiállításában is. Új elektromos írógép. Van rajta magyar billentyűzet is, import, Magyarországról hozták be különleges engedéllyel. Az íróasztalán várja befűzött papírral, rajta csupa nagybetűvel, boldog születésnapot felkiáltó jel. Gyöngyi, Izi, Ali, Palkó. Olyan szalag van benne, hogy pirossal is tud írni, ha egy emelőkart megnyomnak rajta. A pulyka pontosan 8-ra kell elkészüljön, aranyvörösen izzik. Gyula energikusan érkezik, mindenkit megölel, Gyöngyének a homlokára csókot ad, magához szorítja, szinte összeroppantja Izit és Alit, az ikreket. Farkaséhes vagyok. Je suis un loup très affamé. Ül le a tágas konyhában az asztalfőre. Milyen volt, érdeklődik Gyöngyi. Pocsék. Futószalagon készült tucat munkák. Egy emberi tekintet, egy érzelem, egy energia, egy valami valódi, semmi nem volt benne. Megírod? Még szép. Akár már most azonnal leülnék írni, dühös vagyok, ki ne engedjem a gőzt. A dű nélküli kritika halott. Ti mit álltok itt az ajtóban? Készültök valamire? Mi ez az abrosz? Mindenki nevet. Segítettetek anyátoknak? Kérdi dorgálva Alit és Palkót, emeli az ujját. Remélem. Én terítettem, szól Ali. Én igen, felel Izi. Gyöngyi megmutatja a töltött tojást. Egyik katicabogár formájú, másik csirke, harmadik sűn, sok fogpiszkálóval a hátán. A szemek fekete borsok, piros paprika az orr. Sonkás, gombás, spenótos. Izi hirtelen odasimul az anyjához. Kedvencem. Kedves Gyula, tele szájjal beszél egy másik kiállításról. Az őszi tárlat legjobbja is egy pulykás kép, pulykák vonulnak fel rajta, de nem olyan népies, hanem olyan az egész, mintha egy modern fekete-fehér fotográfia volna. Káprázatos. Brudernek van még egy érdekes képe. Töprengő munkás ebédszünetben. Semmi teteje az ilyen seregszemléknek. Senki sem tudja ebben a formában kifejezni magát egyedül. Ez csak a féle, amit a szél összesöpört tárlat. Semmi személyi kultusz. De szükség van rá, hogy a művészek együtt mutatkozzanak be. Ki kell bírják egymást, nem igaz? Mi is ki kell bírjuk egymást, nem igaz? Nézz körbe. A többiek még mindig állnak. Elfogy az előétel, a sütőből az asztalra kerül a pulyka, Gyöngyi a nagy porcelántára rakja, saláta ágyon, savanyúságokkal. Na kérem, tűri fel az ingét Gyula. Feláll a nagy öblös székből, egy hosszú nyelű húsvillával és egy keskeny pengélyű késsel készül a felszeletelésére. Gyöngy és Izi leszették az előételes tányérokat, hozzák a krumpli salátát. Ali kicsavarja a borosdemizson tetejét, tölt. Előbb iszunk vagy eszünk? Kérdi Gyula, mint aki a helyes válaszra vár. Ahogy kívánod, feleli Gyöngyi csendesen. Ihatunk. Ki mondja a köszöntőt? Kérdi nevetve. Azzal nem készültünk, feleli Ali. Akkor Isten éltessen, kedves édesapa, emeli kocintásra a poharát. Mindenki nyújtja a poharát, kocintanak. Ali hosszút kortyol, Izi csak a szájához emeli, majd leteszi. Az édesanyja figyeli. Gyula kimetszi a 2 combot, felajánlja a fiúknak. Én a szárnyát és a hátát kívánom, ha megengeditek. És magának is tállal. Izike? Én nagyon jól laktam az előétellel. Később esetleg, ha nem haragszol, édesapa. Gyöngyi aggódva pillant rá, a fiúk már jóízűen enni kezdik a combokat, uborka hersen a foguk közt. Az én 60-adikomra is ilyet süssetek, édesapa, mondja Ali. Azt leseted, legyint Gyöngyi. Gyula a merészből szabályos rózsaszín szeletet vág, előbb Gyöngyinek, aztán Izinek. De édesapa, mondja Izzy, nincs a peláta, a születésnapi vacsorámból tisztálj meg azzal, hogy eszel. És átnyújtja a szelet húst, ami a levegőben lóg egy darabig, mindannyian nézik, aztán Izzy tányérján landol. Izzy mereven bámulja, aztán megszólal. Jó, később megeszem. Gyula enni kezd, kezébe fogva szopogatja a szárnyat, nagy damasztkendőt terítette az ingaléria alá. Csodálatos. Csodálatos állat a pulyka. Honnan szerezted? Sült pulyka lesz, és almás pite. Honnan idéztem? Kérdi hangosan, a villát a levegőben megállítva. Kedves. Na? Senki? Senki többet? A villa még mindig a levegőben, Ali nagy, jó ízű falatokban eszik, meghúzza a boros poharát, Palkó egy krumpli hús uborka szelet szendvicset fabrikál, és úgy falja be, Gyöngyi próbálja a tálon ismét elrendezni a megcsonkított pulykát. Izzy krumpli és uborka szeletekkel fedi be a szelet rózsaszín húst. Segítek? 13-an ülünk az asztalnál. Jézus Mária, édes gyermekeim, menjünk vissza abba az istenverte liceumba, és kezdjünk előről mindent. Te mondod mindig, édesapa, kezdi Palkó, hogy minden nemzedéknek előről kell kezdenie mindent. Csehov és pedig a három nővér, ennyit illene tudni. Nem volt kötelező, szól Palkó. Csak hogy nekünk kellett újra kezdenünk mindent, nektek viszont meglehetősen ki lett taposva az út. Nem igaz? Mondja kedves, tele tömött szájjal. Na, talált ki, feleli Gyöngyi kis mosollyal, honnan került az asztalra ez a szép állat? Nekem is megvannak a kapcsolataim. Nem ízlik, kérdi Gyula Izitől, fel sem néz. De nagyon finom, bólint Izzy, és késsel villával a kezében befal egy szelet krumplit. Majd feláll, egy pohár vizet iszik, vizet pulykához. Sose hallotta még ilyet, nevet Gyula. Izzy Alira néz, összeakad a tekintetük, aztán lopva lepillant a tányérjára. Ali pislogásából Izzy megérti, hogy a fiú is látja, a tányérján lévő szelet hús érintetlen. Milyen nap is van ma? Kérdi Gyula. Csütörtök? Vagy péntek? Péntek, feleli Palkó. Egyesek pénteken nem esznek húst, szól Gyula elgondolkozva. Nem néz fel, az aranyszínű bőrt lehúzza a sült szárnyról, és egészben befolja. Észrevettétek? Még a születésnapomon sem. Mindenki csendben folytatja az evést. Tudod, hogy addig nem fogsz innen felállni, amíg ezt a húst meg nem eszed. Édesapa, szól csendben Gyöngyi. Gyulám, hagyd. Gyula ránéz. Gondolod, hogy a házamban megtűröm az ilyen hülyeséget? Na, kezdesz szépen, nem mondom kétszer. Ali halkan szólna, de Gyula felpattan, Izzy mögé áll, megrángatja a székét, szinte kirántja alóla. Izinek csorogni kezd a könny a szeméből, az orra is csepeg bele a tányérjába. Négy nagy falatban megeszi az egész szeletet. Hangosan nyel, ahogy erőlteti le a torkán, vizet iszik mellé. Aztán feláll, a tányérján lévő maradékot a mosogató alatti szemetesbe dobja. Mire volt jó ez az egész, édesapa? Kérdi Gyöngyi. Na, nem haltál bele, Izikém, nyúl Gyula a lány felé. Ülj vissza, kocintunk. Csak nem tagadod meg a kocintást apáddal. Gyula kérdezgetni kezdi a fiúkat arról, hogy mit csinálnak, merre jártak, mit láttak, kivel találkoztak. Közben megragadja a felesége kezét, két tenyerek közé szorítja. Az asztalra apró bolti torta kerül, kedves Gyula szavalni kezd egy Adi verset. Én még ha nem is közvetlenül, de kezet fogtam Adi Endrével. Az öreg találkozott vele, nem is egyszer. A kedvedért, Izikém, elmondom a nem csinálsz házat. Tisztán, egyszerűen szaval, nem színészkedik, csak a sorok pontos jelentését próbálja visszaadni, nem színezi a verset, inkább értelmezi. Kicsit hangosabban kezdi, majd mindaki rátalál a saját hangjára, lehalkítja. Arca megpuhul, szeme mélyebbre húzódott, meglágyul a tekintete, a homlokán a bőr kisimul. Azért a színházban van, aki nem tud így verset mondani, lefogadom. Színésznek sem volnék kutyaütő. Ali, ezt most neked mondom. Kitalálhatod, hogy ki írta. Vers a tékozló fiúról. Ugye nem? Összenéznek, mosolyognak. A versorok önvizsgálatról szólnak, arról, hogy a tehetség útkeresése tékozlásra hív. Nagy vers, mondja és emeli poharát. Na, lássuk még, hogy megye, tölt, félig kissza, kisé hátratolja a székét, Mallarmé következik, franciául. Úgy tűnik, még nem vagyok teljesen agyalágyult. Egy apró füzetet húz elő a farzsebéből, lapoz benne. Igen, igen, helyne. Nem, azt most nem kell ide. Németül is tudom pedig. Goga, nem, most azt hagyjuk. Adi után nem ízléses gogát szavalni. Blága jó lesz. Mondok a Manoli mesterből. Hát ez vagyok én, hiába építem, folyton leomlik, pedig beleépítem az élő áldozatot, és mégis szól prózában, miután elmondta fordításban a verset. A végén megcsókolja a felesége tenyerét, mosolyognak. Engem azért ne rak bele a falba. Édesapa, hány verset tudsz? Kérdi Izabella. Valaha megvolt a 300, de félek, hogy már hűlök. A franciákat el kéne mondani rendesen legalább 2 hetente. Németül legfeljebb 1 tucatot. Egy Petrarkát is tudtam. Che dolce. Janus Pannoniust eredetiben, még 1-2 pajzánt is megtanultam. Istenem, óki nagy úr az égben, a csillagokon túl. Ez éppenséggel nem pajzán. Lássuk csak, szóval 5 nyelven tudtam verset mondani. Magyar, román, francia, latin és néhány német. Orosz nem tudok, még Puskint sem. Ti? Hányat tudtok? Ali vállat von. És még azt hiszitek, hogy ti vagytok a jövő. Gyula tölt magának, Palkó is tölt. Alitól szemöldökével felhúzva kérdezi, Ali is kér. Amíg Gyula szaval, a fiúk is, Izi is hátradőlnek, hol egymást nézik, hol a plafont. Kicsit lejjebb csúsznak a széken. Izi a Manoli mesterre már visszatért a fürdőszobából, kihányta a húst, ledugta az ujját, erőlködött, de a vacsora nagy része végül kijött. Megmosta az arcát, bekrémezte az anyja méhpempős arckrémével, a haját megfésülte és feltűzte 2 oldalt. Gyönyi visszatette az előételek maradékát az asztalra, már nem 3, csak 1 nagy tányérra, savanyú uborkát külön az ital mellé. A versek között Gyula elropogtat 1 uborkát, bekap 1 töltött tojást vagy 1 göngyölt sonkát. Még 1 pohár bort megiszik, maga elé néz. József Attila, eszmélet. A fiúk egyszerre bolintanak, kortyolnak 1 nagyot, egymásra nevetnek. Várjuk, bolint Palkó, adjál neki, édesapa. Gyula leteszi a kendőt a nyakából, feláll, megigazítja a nadrágját. A nagy konyha szekrény elé lép, végignéz a családján, aztán feltekint, komoly, mély, szelíd hangon fog bele a versbe. Úgy mondja, parlando, mint aki magában töpreng, emésztődik. Tesz néhány iránytalan lépést, aztán megáll az ablaknál, kinéz a szűk udvarra, a szomszédos házablakai is sötétek. Háttal a hallgatóságnak beszél, de minden szó tisztán érthető. Ali felnéz, oldalról látja az apja tükröződő arcát, ahogy beszél, megtörtént, de egyszerűen mondja azt, hogy sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha. Zsebredugott kézzel áll, szeme összeszűkül, homlokát ráncolja. Mint aki olyan valakiről beszél, akit ismer, vagy szán, vagy egyenesen részvétel van iránta. Ez a valaki ott áll előtte az ablak tükröződésében, kedves pedig együttérző keserűséggel a hangjában, neki szaval. Ali elismétel 1 sort a pihékről és a fényről. Úgy szabadulsz, hogy kényedül nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Tanácsként mondja ezt a sort Palkó és Ali felé, mint a bölcs apa, aki tudja, mi a szabadság és hogyan szerezhető meg. Amikor vége, hosszú csend következik. Gyula visszaül az asztalfőre, Kiki belekortyol a poharába, Gyula körbenéz, kilépett a szerepéből. Bizony, gyerekek, legyetek óriások, nekünk nem sikerült. Halka mondja, a vers megtörte. Izi megsimítja a saját arcát, letöröl valamit a homlokáról. Én nem szeretnék óriás lenni, szól csendesen. Gyula bólint, kinyújtja a kezét felé. Bocsáss meg, kislányom. Izi hagyja, hogy az apja megfogja a kezét. Valami zene nincs, kérdi hirtelen Gyula. Mit hallgattok ti? Miket szoktatok? A szabad rádiót, közli Ali, mindnyájan nevetnek. Palkó a születésnapjára magnót kapott, kicipeli a szobájából, 1 hokedire teszi, átnézi a szalagokat, 1-et kiválaszt. Ez valami népi muzsika, Pistitől kaptam, valahonnan a falujából szerezte, ahol felvették. Ezt viszont Rémusz hozta Párizsból, hallgassuk meg, óriási. Egy férfi hang szólal meg franciául, hatalmas zenekar mögötte érzelmes sanzon. Gyula elismerően bólogat. Félelmetes. Itt aztán van érzés. Azt hittem, valami tánczenét hallgatunk. A konyhajtót becsukják, a konyhát a többi szobától hosszú folyosó választja el. Gyöngyi éjfél körül fekszik le, másnap szombat, korán kell, dolgozik egy laboratóriumban. Izzy is feláll az asztaltól, az apja megszorítja a kezét, homlokon akarja csókolni, de nem emelkedik fel, a lány hajol oda hozzá. Na és veletek, mi újság? Kérdi Gyula, amikor hárman maradnak. Egy újabb üveg bor dugaszol ki, vörös, vacsora utáni, magyarázza, egy literes, címke nélküli, enyedről hozatja. Franciák, micsoda szenvedélyek, csak a franciák tudják ezt. Racine, Corneille, mondja az érzelmes sanzonra, megint a francia férfi énekel, de most egy női hanggal együtt. Az a lány, még megvan? Szép lány volt, kicsit sovány. Anka? Kérdi Palkót. Meg, úgy értve, értem én, legyint Gyula. Miért nem hívtad el? Ide? Ma estére? Palkó vállat von. Kevesebbet tölt magának, de gyorsabban iszik, mint a többiek. És neked mikor látni valami munkádat, esetleg kiállítva? Kérdi Gyula, Alihoz fordulva. Bármikor, feleli Ali, csak szólsz és jöhetsz a műterembe. Nem úgy, kiállítva rendesen, térben, nyilvánosan, vagy megjelenve. Ár, nem, legyint Ali, azt most hagyjuk. De hát lehetnél te is már valahol. 2 éve voltál utoljára csoportosan. De azért azt nem gondolod, hogy egy olyan tárlat, ahol tucatnyian vagytok, számít valamit? Lesz majd nyilván, issza ki Ali a poharát, tölt. Ne félj, nem fogok oda menni, vagy írni róla, Isten ments. Azért mégiscsak tudom, mit engedhetek meg magamnak, dől hátra Gyula. Egy mondattal elveszíteném a hitelem, amért egész életemben dolgoztam. És nem udvarolsz? Édesapa, válaszol Ali. A hangja elvékonyodik, vigyorog. Jó, jó, nem szólunk bele. És akkor az a híres nagyképű fráter hörpinti fel kedves Gyula borát. Ahhoz a híres szerzethez jártok még? Miklós. Vannak még nála fiatalok? Néha, mondja keletlenül Palkó. És mi olyan nagyszerű benne? Mit tud, hogy annyi fiatalt oda tud csődíteni? Csak beszélgetünk. Na mondjátok már, mit tud az a Miklós? Beszélj már, unszolja őket Gyula. Mondjál már valamit, megkukult el? Ilyen viták vannak, vitatkoznak ott az emberek dolgokról. Persze, csak tud az a ronda pederaszta valamit, hogy egyfolytában fiatalok vannak körülötte. A fiúk nem válaszolnak. Gyula átnyúl az asztalon, megragadja Ali kezét. Ugye nem vagy te is fataró? Ali kirántja a kezét, Palkó hirtelen hátracsusszan a székével, nagy lendülettel megrántja az asztalt. Gyula megint el akarja kapni Ali kezét, a fiú feláll, a férfi utána kap. Ali másik kezével ráfog, ki akarja szabadítani. És az a komisszárnő még mindig azzal van? Gyula feláll, az asztalon keresztül Ali 2 vállába markol, kapaszkodik, rázza, a fiú ellöki. Az apja megtántorodik, megfogja az asztalt az egyik kezével, a másikkal kapálózik, egyensúlyát keresi, Palkót éri el a vállánál, lesújt rá, Ali ismét ellöki. Gyula magasabb is, testesebb is a fiúknál, megragadja Alit a karjánál, Palkó próbálja kiszabadítani a testvérét, Gyula ököllel alulról belecsap Ali arcába, a fiú fej jajdul. Az anyátok picsája, kiáll Gyula, ütni készül Palkóra, az behúzza maga fölé a kezét, Gyula még egyet üt. Ali tenyere csupa vér, megindult az óra vérre, nagy lendülettel megtaszítja az apját, aki hátraesik, félig a földre, félig a székére, de az asztalba kapaszkodva rögtön fel is áll. Rugni és ütni kezdi őket, a fiúk már nem védekeznek, Gyula ráveti magát Alira, mindketten a földre esnek, Palkó próbálja kihúzni Alit, az apja csépeli, Palkó is rúg egyet, egyenesen az apja hátsójába céloz, Gyula megragadja a lábát, megrántja, Palkó elveszti az egyensúlyát, elesik. Ali óra vére szétkenődik a padlón, a saját és az apja ruháján, kezén. Kedves Gyula próbálja Alit lenyomni és a földön tartani, de az oldalra fordulva kicsusszan. Palkó rátérdel az apjára, hátra csavarja az egyik kezét, Ali beleharap a másikba, tiszta erejéből belemar. A férfi felordít. Ne merj hozzám nyúlni, ne merj velem versenyre kelni, mert kifordítalak, mint Apollón Marciu azt, hogy a beledet fogod nézni. Az apátok ellen akartok fordulni, mi? Azt hiszitek, hogy le tudtok ti egy apát ketten győzni, mi? Palkó térdel rajta, nyála gyűjt a szájában, és lassan a nyaka közé ereszti a fekvő férfire. Izabella belép a szülei közös hálószobájába, megáll az ajtóban, hangosan kapkodja a levegőt, az anyja hálóinget húz éppen. Ne avatkozz bele, mondja neki az anyja. Ha nem tudsz aludni, tegyél vattát a füledbe. Ez van, ha isznak. Palkó sokáig marad az apja hátán térdelve, a férfi kezét hátra csavarva. Ali nehézkesen kihúzza magát alóla, és kimegy a konyhából. Gyula hangosan szuszog, fújtat. Miután elcsendesedett, Palkó leszáll róla, a fürdőszobában megmossa az arcát és a kezét. Amikor egyedül marad, kedves előbb oldalra gördül, feltámaszkodik és megkapaszkodik a konyhaszekrényben, ami kicsit elmozdul a súlya alatt. Nehézkesen feltápászkodik, leseprű a nadrágját, megkeresi a papucsát, visszol az asztalhoz. Megeszik két töltött tojást, egy nagy pohár vörösbort is tölt, szalvétával próbálja letörölni a vért a kezéről, de már odaszáradt. Ali visszajön, leül a helyére. Kezét zsebre dugva előre hajolva, görnyetten, némán ül. De valami segítség nem kell? Tudok szólni valakinek. Már nem úgy, hogy intézzek valamit, csak többek között mondom a neved is, nem mindenki tudja, hogy a fiam van. Van elég kedves ember a városban. Felnevet. És van elég anyagod? Nincs szükséged valami matériára? Tudok egyedül, válaszolja Ali halkan. Nem kell, édesapa. Megbeszéltük, hogy szólok, ha kell valami. Minden van, egyelőre semmi se hiányzik. Csak az inspiráció nincs meg, ahogy te mondod. Ali borvizet tölt a félig telt boros pohárba. Ne inspirát, az vagyok. Ihlettelen. Nincs témád? Nincs. A művészet ugyanis nem téma. Persze, hogy nem, ezt én is tudom. Ne oktass engem. Mondani valód nincs, fiam. Tudom én ennek a nemzedéknek, kedves Gyula hangosan nyeli a felvizetett bort, semmi, de semmi nyomatékkal ejti ki. Mondani valója nincs, csak a rombolás. Mire befejezi a mondatot, Ali már becsukta maga mögött az ajtót. Kedves hangosan utána mondja, semmit nem tudtok már. Egy verset fejből. Semmit. Csak zúzni magatok körül.